betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból egy apró elszíneződés, egy szokatlan anyajegy, melyek sokszor észrevétlenek maradnak, pedig akár komoly veszélyt is jelezhetnek. A melanóma a bőrrák egyik legsúlyosabb típusa, amely gyorsan terjedhet, ha nem ismerik fel időben. Azonban honnan tudhatjuk, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, milyen jelekre érdemes odafigyelni, ugyanakkor, hogy milyen lehetőségei vannak a megelőzésnek és a gyógyításnak. E heti műsorunkban, tehát a mai medicinában arról beszélgettünk, hogy miként ismerhetik fel a melanóma első jeleit, miként működik a diagnosztika, miért fontos az évenkénti szűrővizsgálat. Hát ha gondolják, tartsanak velünk, mert az egészség a tudatossággal kezdődik, mi több, a tudás szó szerint életet menthet. Témánk a melanóma felismerése és megelőzése. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismétlem 0740-274-165. És most köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Fekete Gyula László egyetemi docens, doktorátus vezető, bőrgyógyász főorvost, professzor úr. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívását, főszerkesztő úr. A ma esti témával kapcsolatosan a melanómával röviden bevezetőként annyit, hogy a bőr egyik legmalignusabb daganata, és általában az emberi szervezet legmalignusabb daganata. Sajnos incidenciája, esetszám növekedéssel állunk szembe évről évre, és nem utolsó sorban május 7-én ünnepeljük úgymond a melanóma világnapját, és hát az egy aktuális téma lenne a mai beszélgetésünk.
Professzor úr, mielőtt a mai témánkra térünk, jó lenne, ha elmondanánk a hallgatóknak azt, hogy mit kell tudni dr. Fekete Gyula László bőrgyógyász főorvosról, vagyis hol kezdődik az ön története?
A történetem, hát Dicsőszentmártonban születtem a 60-as évek elején, ahol elemi iskoláit én már végeztem el, a középiskolát a Marosvásárhelyi Bolyai liceumban, ahol a 80-as évek elején érettségiztem, és sikeresen bevizsgáztam első nekifutásként az orvosi egyetemre, amelyet a 80-as évek végén fejeztem be. Majd következett az orvosoknak megszokott pályafutása, kihelyezés távol otthonról, mint ahogy abban a 80-as években történni szokott. Majd a forradalomkor hazakerültünk, mert a családot is alapítottam közben. Majd következett egy jó pár éves körorvosság Székelyföldön, egy nagy községben, és utána pedig a bevizsgázás a szakterületre, majd a bőrgyászati rezidensképzés, és majd a szakma maga, ami következett. 2006-ban mind kórházi alkalmazottja a Marosvásárhelyi megyei kórháznak lehetőség adódott, hogy bevizsgázzak az egyetemi pályára, ahol 2006-ban kerültem adjunktusi minősítésben. Majd következett az egyetemi karrier, jó pár év után docenssé léptem elé, majd 2022-ben megvittem az abilitációs tézisemet, azóta a doktorátus vezető vagyok, és jelen pillanatban a bőrgyászati klinikán dolgozom, és egyetemi oktató vagyok.
Köszönjük a választ, de maradjunk még a múltnál. Miért lett orvos, miért választotta ezt a szakmát, és ezen belül pont a bőrgyógyászatot?
Hát az orvosi pályafutásom meghatározó lépése az gyakorlatilag a családi háttér volt. Az édesapám orvos volt, és már kis fiatalkorom óta megtudtam, mi az az orvosi munka, mivel jár, mennyi odalással, mennyi munkával, milyen érdekes, és ugyanakkor pedig észrevettem a társadalmi megtisztelést, amit az édesapám élvezett a pácienseitől, és úgy éreztem, hogy ez a szakág, az nekem úgy jól fekszik, mondjam azt. Hogy bőrgyógyász lettem, az valahol a véletlen, mivel belgyógyász szerettem volna lenni, de hát abban az űrzavaros 90-es években a újonnan bevezetett rezidens vizsgaképzés követően, hát ezt a szakot választottam, és nem bánom, mert az évek során valahogy nagyon megszerettem, és a szak is segített rajtam, és egy jó szimbiózisban vagyunk ezzel a szakmával, mondhatni.
Milyen ma orvosnak lenni?
Hát nem könnyű. Vegyük a jelenlegi társadalmi helyzetet, hát igen, sok munkával jár, de maga az orvoslás is változott, ugyanis a medicina maga egy dinamikusan fejlődő tudományág, az utóbbi 30 évek kutatásai láthatóan befolyásolták a kezelési lehetőségeket, az újabb kutatások rávilágítottak olyan okokra, amikre ezelőtt 30 évvel nem is gondoltunk. Tehát gyakorlatilag a bőrgyászatról beszélve szinte újra kellett tanulni sok fejezetrészt. Csak példaként mondanám el, hogy például a pikesömör, ami egy közismert betegség, aminek a patomechanizmusa ezelőtt 30 évvel még nem volt világos, jelen pillanatban már a 10-16. Nagyságrendben zajlik le, és magyarázzák, és hozták tudomására a világnak. Tehát nagyon dinamikusan fejlődő, és nem csak betegséggel kapcsolatosan, más betegségekre is érvényes az, hogy módosultak a kezelési sémák, illetve az egész élettani háttér felismerése.
Milyen ma a beteg és az orvos kapcsolat? Hiszen vannak olyan páciensek, olyan betegek, akik már értesülve a Google-ról, az internetről, akár az orvosnak is elmondják, hogy mi az orvosnak a tennivalója, vagy mit kell az orvos, hogyan kell gyógyítson.
Igen, változott bizonyos szintig, mert az előbb említett új technikai csodák, a Dr. Google és egyéb információs eszközök már mindenkinek elérhető, és az emberek próbálnak utána nézni, és mondjuk tanulni, és megismerni a saját betegségüket, és nagyon jól fel vannak egyesek készülve a betegséggel kapcsolatosan, akár okokat nézve, akár kezelési lehetőségeket. Ezért igazából mindig és újra tanulunk, hogy igazából toppon legyünk a jelenlegi betegségek helyzetére.
Tudni szeretnénk, hogy milyen volt a bőrgyógyászat 20-25 évvel ezelőtt, és milyen ma?
Változott bizonyos szempontból. Hát maga a bőrgyászati vizsgálat menete az nem változott. Tehát azon igazából megvannak a megfelelő lépések, amiket betartunk. Változott gyakorlatilag a kezelési lehetőség, ugyanis ha ezelőtt 30 évvel elég sok magisztrális receptet készítettünk, és ehhez persze kellett komoly patikus kollega, aki meg is tudta készíteni, Jelen pillanatban a gyógyszeripar annyira megsegített, hogy szinte minden spektrumban van már gyári készítmény, és gyakorlatilag kimaradtak ezek a készítmények. Ez egy jó dolog sok szempontból, viszont nagy ritkán alkalmazunk régi klasszikus magisztrális recepteket sok sikerrel, és megemlíteni még egyszer az előbb elmondott gondolatot, hogy a betegek jobban fel vannak készülve egészségügyi szempontból, bár nem alaposak az ismereteik, viszont számtalan kérdéssel jönnek, valahogy felkészülnek a konzultáció előtt a betegségükről, amit ők elképzelnek, és ilyenkor persze nagyon figyelmesen meg kell válaszolni minden kérdésükre. Tehát valamivel komplexebb, mondjam, a beteg-orvos viszony bőrgyászat szempontjából.
Végre tehát kialakult bennünk egy olyan kép, hogy milyen is volt a bőrgyászat 20-25 évvel ezelőtt, de próbáljunk meg arra is válaszolni, hogy a gyógyszereken kívül és a betegek meglátásán kívül mit hoztak ennek az orvosi szakterületnek az elmúlt évek, illetve az elmúlt évtizedek, mert akár évtizedekről is beszélhetünk, fejlődik, ahogy már említettük, fejlődik minden. Orvostudomány, technika, minden. Itt ezt hogy kell elképzelni? Tehát beszéltünk arról, hogy milyen volt a bőrgyászat, de mit hoztak, mit hozott az elmúlt 15 év ennek a szakmának?
Tehát hozott számtalan változást. Ugye a táplálkozás módunk, a megjelent sok vásárlási lehetőség, mindenféle élelmiszer, amit elfogyasztunk, amelyek sokszor kétes eredetűek, megnövelték a bőrbetegségek, gyakorlatilag az allergiás bőrbetegségeknek az incidenciáját, számtalan komplex, súlyos formájú allergiás kórképekkel állunk szembe. És ugyanakkor persze nem csak a bőr patológiában hozott módosítást ez a táplálékszokás változása, hanem persze más szakterületeken is.
Hát igen, van ilyen, hiszen a bőrgyógyásznak, az ezen a szakterületen belül dolgozó orvosoknak is nagyon komoly kapcsolatuk kell legyen más orvosokkal, legyen az családorvos, belgyógyász. Ez hogyan alakul önöknél? Melyek azok az orvosok, akikkel akár nap mint nap kapcsolatot kell tartson, és nem is egy akármilyen kapcsolatot tartson a bőrgyógyász? És milyen ez a kapcsolat, vagy inkább milyennek kellene lennie?
Itt disztingválnunk kell, hogy a bőrgyászati patológia egyik nagyon nagy részét teszi ki a belbetegségeknek a bőrjelenségei. És itten persze szoros együttműködéssel kell legyünk belgyógyászokkal, diabetológusokkal, reumatológusokkal és egyéb szakterületen dolgozókkal, hiszen a beteg érdekében mondjuk a kiváltó patológia hátterében szükség van kollegiális kapcsolatra. Ugyanakkor a beteg általános állapota is érdekel minket, hiszen bármilyen más krónikus betegsége a betegnek, a bőrön az valamelyest látszik. És itt beszélhetek például az onkológiai betegeknek a bőr problémájával, egy sajátságos fejezetrész, illetve szintén említett reumatológiai betegeknek a helyzetét és egyéb szakterületi kollégákkal szorosan kell legyen a kapcsolatunk.
Gondolva arra, hogy mindenki el tudja képzelni azt, hogy mivel foglalkozik a bőrgyógyászat, de igencsak elképzelhetőnek tartom, hogy azért konkrétan nem mindenki tudja ezt pontosan. Következzen tehát most egy nagyon egyszerű kérdés. Mikkel foglalkozik a bőrgyógyászat?
Hát alapjában a bőr patológiájával, a bőrön megjelenő betegségekkel. Ezen kívül a bőrgyászati szakvizsgához tartozik, itt országunkban és nagyon sok országban, Európából, a nem úton terjedő betegségek, a venerológia, amely külön kis szakág, és amivel hozzánk fordulnak a páciensek. Ezen kívül kialakult egy új szakterület a bőrgyászaton belül, és pedig a szépészet, amely manapság már egy egészen dinamikusan fejlődő szakág, ahol ugye a szépészeti státus meg a patológiai, bőrpatológiai státus közötti összhangot kell valamelyest módosítani, javasolni, vagy esetleg megoldani.
És akkor konkrétan miben különbözik a bőrgyógyászat más orvosi területektől, ez esetben akár emberi, akár szakmai szempontokból?
Hát, ahogy említettem, megjelent egy új szakága a kozmetológia vagy szépészet. Ezen kívül a bőrgyászat igazából egy kis sebészeti szakágá is fellépett, hiszen a bőrgyásznak jó van, akár kisebb vagy nagyobb jó indulatú, illetve rossz indulatú daganatokat is megoperálni. Ezen kívül a belszerveknek a bőrpatológiájával, ahol igényt tartanak például más szakterületen dolgozó kollégák a mi szakvéleményünkre, és még egyszer említem a nem úton terjedő betegségeket, amely az is egy dinamikusan fejlődő patológia sajnos.
Professzor úr, a mai témánkra térve, mi is pontosan a melanóma, és miért olyan veszélyes?
A melanoma a pigmentsejt termelő sejtek, a melanocitáknak a rossz indulatú elfajulása, és az egyik legagresszívebb daganata az emberi testnek, és első helyen áll a bőrgyászati daganatok között. Az incidenciája sajnos évről évre nő, és több esetszámmal találkozunk. Ennek többszörös okai vannak. Legfontosabb közé említeném a túlzott napozást, a napfény ártalmat, amely bizonyítottan árt és onkogén hatással bír ezekre a sejtekre. A melanoma az gyakorlatilag kiindulhat épbőrből, de főleg meglévő úgynevezett anyajegyekből, helytelenül mondom, mert ez egy mondjuk egy közismert fogalom a populációban, viszont helyesen pigmentált névusznak nevezzük. Ugyanakkor ritkábban kiindulhat még a nyálka ártyákból, ahol ilyen melanocita sejtek találhatók. Ezek közül megemlíthetjük a genitáliák régióját, a szemet, és melanociták találhatók még a koponyaüregben is.
Igaz-e az, hogy a melanoma a bőrrák egyik legsúlyosabb típusa, és ha igen, akkor miért ez a típus épp a legveszélyesebb?
Magyarázat arra, hogy miért ilyen agresszív, igazából nincs, kutatások folynak. A tapasztalatok és az irodalom és a mindennapi klinikai gyakorlata az évek során a kollégáknak is, nekem is az bizonyítja, hogy igenis sajnos a későn felfedezett melanoma az nagyon agresszív tud lenni, és százalékos arányban dokumentált, hogy minél későbben derül fény erre a daganattípusra, annál kisebb a túlélési esély a páciensnek.
Hogyha fáj a fejünk, azt érezzük, a fáj a fogunk, azt bizonyára még jobban, de mindenki magán észleli a betegséget, az elváltozásokat. Hogyan ismerhetjük fel időben a melanoma jeleit?
A bőrdaganatokra is nem csak, jellegzetesen a szubjektív tünetek a kezdeti stádiumban hiányoznak, tehát nincsen panasz, nem viszket, nem fáj, nem ég. Mindenféleképpen minden egyén fel kell térképezze a saját anyajegyeit. Hány van, hol van, milyen helyen van. Közismert, hogy általában ezek a anyajegyek vagy pigmentált névuszok egy bizonyos struktúrát mutatnak, és pedig ezek általában kerek, de oválisak, két tengelyben szimmetricitást mutatnak, széleik egyenesek, illetve a színük az egyforma. Függetlenül attól, hogy sötétebb színű, akár koromfekete, vagy a barnának több árnyalatát is látjuk, a lényeg, hogy egy színben tündökölnek. Na már most ezek az olyan jegyek, ugye az átváltozásuk, rossz indulatú elfajulásuk mutatnak bizonyos jeleket. Ezt nagyon egyszerűen tudom vázolni, ugyanis a gyakorlatban használjuk az úgynevezett ABCD szabályt, amit a Nemzetközi Szakirodalom az megszerkesztett, amelyben olyan jeleket ismerhetünk fel, amelyek gyanúsak arra, hogy az olyan jegy próbál átváltozni egy rossz indulatú daganattal. Az ABCD szabály első pontja az A az angol aszimmetri, vagy aszimmetricitásból derivált, tehát ha két tengelyben egyik felén nem találunk aszimmetricitást, akkor ez a klinikai jel egy pozitivitást mutat. A B a border, vagy a széle, amit említettem, egyenes szélű, és megjelenik bizonyos régiókban egyenetlenség. A C a color, a szín, azt jelenti, hogy egy szín helyett több szín jelenik meg, és a D a diameter, tehát, hogy megnőtt. Na most már a hétköznapi, mindennapi embernek, ami fel tud tűnni gyakorlatilag, az, hogy egy bizonyos anyajegy megnőtt, vagy esetleg észrevesz rajta színváltozást. Egy barnás elváltozás, valamelyik sarkában megjelent egy fekete elszíneződés. A többire ugye nincs ismerete, hogy aszimmetria vagy border, ezért ezek a jelek már fel kell keltsék a figyelmet, hogy orvoshoz kell fordulni. És akkor jön a bőrgyógyásznak a vizsgálata, amely ezeket a pontokat elemzi, és ugyanakkor ott van segítségünkre a dermatoszkóp, amely egy fénnyel ellátott rendszerrendszer, amelyel be tudunk hatolni a bőrnek a felhám rétegéig, és bizonyos struktúrákat fel tudunk fedezni, amelyeknek alapján akár egy 92%-os pontosságú klinikai diagnózist tudunk felállítani. A végleges diagnózis végül is a szövettani diagnózis, mert az egyben klinikai diagnózis és egyben stádiumot is meg tud határozni, ugyanis a bőrdaganat és főleg a melanóma esetében a mélybeli terjeszkedése adja meg a daganatnak a stádiumát. Mennyire mélyen hatol be a bőr mélységében, és mind itt az egész folyamat gyakorlatilag néhány milliméterről van szó, és ilyenkor ugye a szövettanász bőrgyógyász közös döntése alapján állapítjuk meg igazából a stádiumot, amely után jönnek a kezelési lépések. De mindenek előtt a diagnózist azt én úgy látom, hogy a pácienst mindenki fel kell térképezze a saját anyajait. Na hát most a késői stádiumban megjelenő melanomás esetek nagy részében azt veszük észre, hogy olyan helyen lokalizálódnak, amelyek a páciens nem vesz, vagy nem lát. Háton, hajas fejbőrön, vagy akár fartáékon, és emiatt késik a diagnózis. A látható régiók, arc, vagy a testnek az előső része, amit néha tükörben lát az ember, vagy akár minden nap, észrevehető, hogy ott az anyajegy az megváltozott valamilyen módon. Ezen kívül az elmondott klinikai jeleken kívül még léteznek bizonyos jelek, amik aggodalomra adnak okot, és pedig ha megjelenik egy gyulladásos udvar, egy vörös udvar az anyajegy körül, vagy netán egy kis fekélyecske alakul ki rajta, vagy ha már vérzik, akkor a valószínű, hogy már problémával állunk szemben. De mindezt meg kéne előzni ezeket az állapotokat, és ez lenne a legfontosabb, a megelőzés.
Hallottam olyanról is, hogy valaki házilag távolította el, vagy távolítja el azokat az anyajegyeket, amik már úgy is leesni készülnek. Ez mit okozhat? Mi lehet ennek az otthoni beavatkozásnak a következményei?
Igen, itt tisztáznunk kell, hogy a bőrön több mint 20 vagy 25 darab típusú elváltozás is megjelenhet. meg zöme jó indulatú. És bizonyára ezt a példát tetszett felhozni. Gyakorlatilag a pigmentált elváltozások, azokat nem igazán lehet leszakítgatni, és disztingválni kell, hogy az a sok elváltozás a bőrön, melyik a potenciálisan elrákosodható, és melyek a jó indulatok. Időskorban sajátságosan megjelennek az úgynevezett szaruképletek vagy keratózisok, amelyekből szintén rengeteg tud lenni, és hirtelen meg tud jelenni bizonyos kor felett, amelyek csak potenciálisan alakulhatnak át más típusú bőrrákká, mint például egy spinocellulás karcinoma, és nem melanomáról beszélünk. Ugyanakkor vannak nagyon, nagyon sok jó indulatú daganat, amely festékkel dúsítottak, tehát hasonlítanak a melanomához. Ez persze a páciens nem tudja eldönteni, erre van szükség, a bőrászati vizsgálata ezért van szükség, hogy disztingváljuk. Ez jó indulatú, ebből nem lesz valami, vagy ez gyanús, vagy tényleg itt melanomával van dolgunk.
Ne lépjünk még át ezen a kérdésen, ugyanis meg szeretnénk tudni, hogy milyen különbség van az anyajegy és a rossz indulatú elváltozás között.
Az előbb említettem az ABCD szabályt, a jó indulatúnak a kritériumait és az ABCD szabályt alkalmazva gyaníthatjuk, hogy a jó indulatú pigmentált névusz átalakul melanomává.
De a közember ezt hogy tudja észrevenni, mert csak észreveheti saját magán a beteg is.
Igen, alkalmazva ezt az ABCD szabályt, amit a beteg sajnos annyit tud észrevenni, hogy megnőtt, ami már egy pozitív jelnek minősül, illetve elszíneződött valamilyen formában. Van egy fekete elváltozás, megfehéredik, vagy egy barnás, megfekedik valahol egy bizonyos felületen. Ezek már olyan klinikai jelek, amik sürgősen vizsgálatra szorulnak.
Köszönjük a kiegészítést. Professzor úr, kik a leginkább veszélyeztetettek, és vannak-e amolyan rizikócsoportok?
Igen, vannak rizikócsoportok, és kezdeném a veszélyeztetett csoporttal. Elsősorban induljunk el onnan, hogy ezek a pigmentált névuszok már kisgyerekkorban megjelenhetnek. Ezek az úgynevezett veleszületett elváltozások, amelyek fokozottabb figyelmet igényelnek. Ugyanakkor a pubertás kor után meg a felnőtt korban különböző okok, főleg a napfény hatására jelenhetnek meg más típusú pigmentált elváltozások, ezek ugyanis szerzett anyajegyek. Most a rizikócsoport egyik jellegzetessége a fenotípus, és pedig a bőr szín és a napra adott válasz alapján osztályozzuk a föld lakosságát 6 fenotípusra, ezt meg Fitzpatrick nevezetű bőrgyógyász írta le és javasolta 1982-ben. A kaukázusi lakosság és itten, ahol mi lakunk, a Erdélyben általában az 1-es és a 3-as fenotípus között van a bőrtípusuk. Az 1-es a jellegzetes a nagyon fehér bőr, amely általában leég, a 2-es típusra jellegzetes a fehér bőr, amely pigmentálódik és ritkábban ég le. A 3-as az már egy sötétebb tónusú, barnásabb elszínelődésű bőr, ami mindig pigmentálódik. Tehát ez lenne egy rizikócsoport a nagyon extrém fehérbőrű lakosság. Egy másik rizikócsoport, akit nagyon fontos lenne az, hogy akik az élet során többször leégtek. Bizonyított a tény, a napfényártalom az egyik fő kiváltó, de nem egyedüli kiváltók a melanomának, tehát epidemiológiai vizsgálatok szerint, aki egy életen át akár egy adott régióban, vagy féltestben, vagy nagyobb felületen egyszer, háromszor leégett, annak a rizikója, hogy melanomát produkáljon valamelyik anyajegye, az többszörösére nő a többi lakosokhoz képest. Egy másik rizikócsoport az, akinek a családjában elsőfokú vagy másodfokú rokon melanomába szenvedett, vagy igen. Ugyanis a genetikai vizsgálatok próbálják tisztára hozni azt, hogy igenis van egy gén, ami hajlamosít arra, hogy melanoma alakuljon ki a tervezetünkbe. Ez még nem eléggé világos, de vannak ilyen jellegű kutatások. Tehát egy nagy rizikócsoport lenne ez, akinek a családjában volt már melanoma. És egy harmadik rizikócsoport az, akinek fiatal korában, tehát 20 éves, 25 éves korában több mint 50 anyajegye van, pigmentált nívusza, és időskorban több mint 100, ezek megint egy rizikócsoportot alkotnak, és ezeket a betegeket vagy pácienseket gyakrabban kell követni.
Említette az előbb professzor úr a napfény ártalmat. A kérdés az, egy hallgatón kérdése, hogy létezik-e napallergia, amely kiütések, apró kiütések kialakulásához vezethet, vagy ennek következtében kialakulnak?
Hát, igen, létezik tisztán napallergia, ami egy nagyon-nagyon ritka kórkép gyakorlatilag. Itt sokan képzelik el, hogy igenis napra allergiások, tehát inkább egy fotodermoreakcióról van szó, amit napfény vált ki, allergiás jellegű elváltozást a bőr napnak kitett területein. Igen.
Folytatva Virág kérdésével az előbb írt nekünk, jó estét kívánok, olvasom. Szó szerint említettük az előbb a pikkely sömört. És jó lenne, hogyha egy pár mondatban erről is beszélnénk, esetleg, hogyha ezen a területen vannak-e újdonságok.
Válaszolok a kérdésre, bár nem témánk. Említettem a pikkelysömört, amelynek okaként ugye tisztázott az utóbbi években, hogy igenis egy immunológiai betegségről van szó, és röviden válaszol a kérdésre, igen, vannak modern kezelési lehetőségek, amelyek gyakorlatilag nem gyógyítják a betegséget, viszont kontroll alatt tartják, és nagyon jó életminőség mellett. Ezek a úgynevezett biológiai terápiák.
Köszönjük a válaszát, folytatva és visszakanyarodva a mai témánkhoz. Milyen vizsgálatokkal szűrhető ki korán a melanóma?
Hát bőrgyászati vizsgálattal, amely magába foglalja a kötelező módon a dermatoszkópiás vizsgálatot. Na már most ahhoz, hogy a beteg oda kerüljön, hogy megvizsgálják, itt kéne valamit tenni igazából, és itten véleményem szerint első helyen állna az önmegfigyelése a páciensnek. Tehát mindenki térképezze fel magát, hány anyajegye van, hol helyezkednek el, és akkor menjen egy alapszűrésre, ahol elmagyarázzák, hogy rizikócsoport-e, nem rizikócsoport, mit lehet vele tenni. Egy másik lépés lenne, és szerintem a kulcs a családorvosok kezébe van, akik ugye a mindennapos vizsgálat alapján többek között a beteget levetköztetve fel tudják térképezni, hogy az a beteg rizikócsoportba tartozik, nem tartozik rizikócsoportra, ha nem is bőrgyászati ok miatt mennek a rendelőjükbe. Ezt jó lenne így legalább kiszűrni azokat, akiknek van egy veleszületett nagy pigmentált névusza, vagy több mint 50 anyajegye van, vagy akár az előbb említett családi halmozódás melanómával. Ezeket ki kéne szűrni. Azon kívül persze, mivel nem ad semmilyen panaszt, a beteg nem veszik észre, hogy az anyajegy az valamilyen módon változott, véletlenszerűen kerül sor sokszor, vagy sajnos, amikor már olyan tünetek jelentkeznek, hogy kifekiesedik, vagy vérzik, késői stádiumban kerülnek diagnózisra.
Kezelések, gyógyszeres, kisebb sebészeti beavatkozások. Hallgatónkat érdekli, hogy milyen kezelési lehetőségek állnak ma rendelkezésre.
Tehát a legelső kezelési alapelv a korai diagnózis. A korai diagnózis, ami azt jelenti, hogy egy nagyon kezdeti stádiumban kapjuk el ezt az anyagot, mert járt szűrése, mert kiszűrték, mert valamilyen módon. A 5 éves túlélés 95%-os, ami onkológiai szempontból egy szinte gyógyultnak minősül. Ha egy későbbi stádiumban, kettes vagy hármas stádiumban, amikor azt jelenti, hogy már a mélyben nőtt egy kicsit a daganat is, később vették, műtötték ki, akkor exponenciálisan esik az esélye a túlélésre. Akár harmadik stádiumban 40% körüli. A későbbi stádiumban, negyedik stádiumban, amikor már áttétek vannak, a prognózis az nagyon-nagyon szomorú. Kezelési lehetőségek stádiumtól függőek. A kezdeti stádiumokban a megfelelő utánkövetése, onkológiai utánkövetése a páciensnek, bizonyos labormarkerek, illetve képalkotó eljárásokkal az esetleges metasztázisok kiderítése véget, az kötelező, és ezt az onkológusok nagyon jól menedzselik, nem mi bőrgyógyászok, hanem ezt már az onkológusok kezelik. A metasztatikus melanoma, vagy késő stádium melanomában pár a kezelés az sokkal komplexebb, ahol bizonyos esetekben kemoterápiát és modernebb kezelésként és bizonyos metasztatikus esetekben az új modern biológiai terápiákat alkalmazzák.
Mennyire sikeres a gyógyítás akkor, ha időben felismerik ezt az állapotot?
A statisztika azokat az előbb említettem. Tehát a lényeg a korai diagnózis, mert a túlélési arány az 95%-os kezdeti stádiumban. Melanoma in situ, vagy nagyon kezdeti stádium, illetve egyes stádiumban. Tehát a még egyszer a siker az a korai. Ehhez pedig a diagnózis felállítása szükséges. Tehát azt jelenti, hogy betegeket screeningelni kell, el kell menjenek vizsgálatra, hogy kiderítsük időbe ezeket az elváltozásokat. Az előbb említett rizikocsoportoknak azt ajánljuk, hogy ha lehetőség van, egy digitális dermatoszkópiára menjenek utánkövetni. Ugyanis a mindennapos használatban használt dermatoszkóp, amely fényel ellátott lencserendszer, az egy pillanatnyi állapotot tud adni nekünk. A digitális dermatoszkópia pedig modern technikával lefotozza a megfelelő aranyhelyet, tárolja a digitális formában, és egy következő vizsgálatkor összetudjuk hasonlítani a két képet. A gép is ad bizonyos méretbeli paramétereket, és a klinikai aspektus, illetve a paraméterek alapján tudunk dönteni, hogy igenis ez az elváltozás rossz irányba ment, és ki kell vágni. Ugyanis a melanoma első kezelése a kimetszés, a sebészi kimetszése. Azt megvannak jól meghatározott lépések, és pedig, hogy úgynevezett onkológiai határ, mennyire távol vesszük ki az épp bőrből a megfelelő daganatot. Ugyanakkor a bizonyos régiókban vannak, és akkor bizonyos nyirokcsomókat is meg lehet vizsgálni, ki kell venni szövettanyag megvizsgálni, van-e áttét, vagy nincs-e áttét. Ha pedig áttétes beteg kerül kezelésre, akkor is a primér tumort azt kiszokták metszeni.
Visszatérve a napsugárzásra, mennyire befolyásolja a napsugárzás a melanoma kialakulását? Tehát
bizonyított és rengeteg irodalmi adat van ezzel kapcsolatosan, igenis a napfény ártalom az direkt kiváltó tényező, de nem csak az. Ugyanis a napnak kitett területeken megjelenő melanomákról igen bizonyítható, és feltételezzük, hogy a napfény ártalom. De vannak a testen megjelenő melanomák, amelyek a ruhával fedettek az évek során, tehát nincsenek kitéve napfény, és mégis kialakul. Tehát komplexebb a kérdés. Persze, hogy a napfényártalom az bizonyított. Az azon rétegnek a felhígulása, a napnak az erőssége, amely évről évre sajnos a környezeti tényezők miatt ez egy bizonyított fizikai tény. Tehát valamelyest óvni kell a bőrünket a túlzott napozástól, és itt jönnének bizonyos szabályok, amiket be kéne tartani, és főleg meg kéne ismerni.
És utolsó kérdésként, milyen más fényvédelmi szabályokat lenne érdemes komolyabban vennünk?
Tehát a fényvédelem az egy alapdolog a prevencióban. A napozási szokások is változtak, hiszen ha ezelőtt 30 évvel ugye más anyagi körülmények között éltünk, lehet, hogy nem jutottunk el tengerpartra. Manapság egy kicsivel jobban él az átlag nép, tehát megenged magának napozásos turizmus, lehet nem csak egyet, hanem kettőt is egy évben. Tehát ki van téve egy nagyon koncentrált fényártalomnak. Persze védekezni kell. Itt vannak bizonyos szabályok, amiket ismerni kell mindenkinek. Gyakorlatilag déli 11 és 3 óra között, amikor a nap merőlegesen és nagyon erősen süt, ha lehet, ne napozzunk. Ha igen, akkor is fényvédővel kenjük be magunkat. A fényvédőnek a hatásáról is kéne néhány információt mondani, ugyanis a bőrre rátett fényvédőnek kell legalább 20-25 perc, hogy felszívódjon, aktív legyen. Nagyon sok embert látunk tengerparton, aki kimegy a tengerpartra, és egy fél óra múlva kezdi kenni magát. Sok értelme nincs, mert már kapott egy jó dózist, amíg az felszívódik. Ugyanakkor a fényvédőknek is van egy bizonyos ideig, amik hatnak. Tehát az maximum másfél óra. Jobb krémeknél, jobb termékcsaládoknál esetleg maximum 2 óra újra kell kenni. Ez sokszor elfelejtődik. És egy másik dolog, amit szeretnék elmondani, az, hogy kisgyerekek napozása. Sokan ugye a D-vitamin hiány és egyebekre hivatkozva napoztatják. Tehát a 3 éves korig a bőr még nem alakul ki, a teljes struktúrája nem hasonlít a gyerekbőr a felnőtt bőréhez. Tehát óvni kell a túlzott napozástól ezeket a kisgyerekeket.
Professzor úr, egy-egy mondatban, milyen gyakran ajánlott bőrgyógyászhoz fordulni szűrésre, és mit kívánna a betegeknek egy mondatban, szintén egy mondatban?
A 50 év felett, amikor ugye az incidencia a legmagasabb a melanómának, az évi szűrés javasolt. Ugye mennyire megoldható, ez minden páciens tudja. Fiatalabb korban ritkában is lehet, viszont az előbb említett rizikócsoportba tartozóknak, azoknak évente kötelező lenne a bőrgyógyászati vizsgálat, és még egyszer javasoltan ezt a digitális dermatoszkópiát, ahol a meglévő képeket összetudjuk hasonlítani, és dinamikában tudjuk követni az esetleges anyahegynek a módosulását.
Tisztelt professzor úr, szép lassan a medicina végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést, és tekintettel a megmaradt, a beérkezett kérdésekre várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is.
Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, köszönöm, hogy meghallgattak, és jó estét kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában dr. Fekete Gyula László professzor, egyetemi docens, doktorátus vezető, bőrgyász főorvost és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!